Önök tudták, hogy Széchenyi szellemi öröksége Hungarikum? A legnagyobb magyar hány művét tudnák vajon felsorolni? És mit gondolnak, miért érdemes még ma is visszakanyarodnunk a reformkor nagyjaihoz? Szeretettel köszöntöm a magyarok minden kedves hallgatóját, Horváth Ágnes vagyok. A napokban különös levelet kaptam a Széchenyi Alapítványtól. Nevezetesen arra kérik az olvasókat, hogy írják le néhány mondatban, hogy szerintük hogyan is lehetne népszerűsíteni a 19. századi polihisztort. Illetve, hogy mit is kellene tenni annak érdekében, hogy élőbbé váljon Széchenyi példája. Budai Miklóssal, a Széchenyi Alapítvány elnökével ennek apropóján ültünk le beszélgetni. Mikor találkozott először Széchenyi portréjával, vagy életrajzával?
Hát először 40 évvel ezelőtt, illetve hát talán még régebben, amikor a keresztanyámnak a képei között a falon Széchenyit fölismertem. A dédapám Bartók Ágoston 1864-ben rajzolt egy nagyméretű portré Széchenyiről. Aztán azt én örököltem a családba, tehát mondjuk ez az első ilyen találkozás. De akkor, amikor fölismertem, hogy ennek a személynek a jelentősége sokkal nagyobb, és részletesebben kezdtem vele foglalkozni, az 40 évvel ezelőtt, 1975-ben kezdődött.
Azt mondta, hogy 1864-ben rajzolt.
64-ben rajzolt, igen.
Tehát akkor nem személyes találkozása alapján rajzolta le.
Nem, hanem kép alapján.
Tehát ilyen csodálata volt a családban, akkor Széchenyinek, vagy ez természetes egy magyar családban? Mit gondol?
Ezek szerint példakép volt dédapám még családjába, hogy egyéb iránt tehetsége volt a rajzoláshoz, az mutatja ezt is, meg a lánya és nagybányai festő volt. És hát mondjuk, hogyha én valamit ebből örököltem, én plasztikával is foglalkozom, hogyha van egy kis szabad időm, több Széchenyi portrét is csináltam.
Miért éppen Széchenyi?
Akkor, amikor körülbelül 20 éves voltam, fölvillant, hogy illene nekem elolvasni Széchenyinek a Hitel című főművét. Többet nem is nagyon tudtam volna felsorolni a művei közül.
Hát azon ott történelem könyvben, ugye Hitelvilág stádium, itt tanuljuk.
Igen, de hát ezek csak úgy felvillanó igények voltak, nem kerültem könyv közelébe, nem néztem bele, nem olvastam el. De bár műszaki végzettségű ember vagyok, a világirodalomban nagyon sok személy megragadott, akár Shakespeare, akár Thomas Mann, vagy Tamási Áron. Egy év alatt ezekkel be tudtam telni. Elolvastam mindent tőlük, és elég volt. És Széchenyit is elkezdtem olvasni.
Maga volt az a fiatalember, aki levette a polcról a Hitelt, és úgy döntött, hogy tényleg akkor én átgyötröm magam rajta, mert hogy azért ez nem egy egyszerű olvasmány.
Végül, hát most azt mondom, hogy Széchenyinek a leghíresebb könyve, egyben a legkócosabb könyve is, a legnehezebben olvasható könyve. A fontos dolog az, hogy elkezdtem gyűjteni a Széchenyi könyveket, relikviákat, és egyre közelebb kerültem Széchenyihez, és nemhogy egy év, még 40 év is kevés volt ahhoz, hogy beteljek életművével. Nem hagy békén, foglalkozni kell vele egyre intenzívebben, vagy egyre többet, így fokozatosan akár a művészeten keresztül, akár az irodalmon keresztül, akár az élet útján keresztül elég nagy gyűjteményem van. Néha már gondot okoz, hogy mit csináljak vele, vagy hogy hiszem el.
Azt gondolom, hogy nagyon nincsen olyan magyar kisiskolás, aki ne ismerné Széchenyi nevét. Mégis keveset tudunk róla?
Hát én azt tapasztaltam, hogy nagyon keveset tudunk róla, nagyon alacsony Magyarországon a Széchenyi ismeret, és 200 éves születési évfordulójára készülve, ez 1991-ben volt, az értelmiség vezető rétegének, akik a konkrét helyzet konkrét elemzését elvégzik, mielőtt hozzákezdenek valamihez, tettem föl az egyszerű kérdést, hogy hány Széchenyi művet tud felsorolni. Nem a tartalmát kérdezem, csak mondják el, hogy hány műről tudnak egyáltalán. Tehát egy leltárt, egy értelmiségi leltárt akartam készíteni. Ötig mindenki eljutott.
A lovakról, Hitelvilág stádium említettük, igen, Eindrik.
Valami a Eindrik, igen.
Eddig jutunk igen, el nagy rész, ugye?
Igen, de attól függően, hogy a műfajokat hogy soroljuk, 25 vagy 32 művet lehet Széchenyinek tulajdonítani, és hát akkor a 200 200 éves évfordulóra én megszerveztem egy akadémiát, hogy Széchenyi minden művét egy-egy a témát legjobban ismerő szakértővel bemutattuk. Minden hétfőn egy ilyen program volt, ennek füzete is elkészült, a következő hétre összeállítottuk azt az előadást nyomtatott változatban, ami előzőleg elhangzott. És hát ez valamennyit gondolom segített, de hát nagyon alacsony a Széchenyi ismeret. Hát még nem, hogy a tartalmáról, meg a benne lévő nagyon fontos üzenetekről, gondolatokról tudnánk részleteket, hanem úgy gondoljuk talán, hogy régen volt, úgy gondoljuk, hogy talán a legnagyobb magyar, talán úgy gondoljuk, hogy 1925-ben törvényt hoztak, hogy a nemzet hálás Széchenyinek, és ezzel aztán kész.
Igen, de tudja, tehát milyen gyakorlatiasak vagyunk, hogy aki nem foglalkozik egy adott ember életművével, az beéri annyival, mint a nagy királyainknál, hogy tudjuk, hogy kik voltak a magyar királyok, vagy fejedelmek, tudjuk esetleg egy-egy döntő, vagy fontos cselekedetét, de nem gondolunk bele, hogy miféle gyakorlati hasznunk lenne abból, hogyha mélyebben ismernénk az életét. Van ilyen megfogható haszon,
hogy
egyszerűen a tudáshoz hozzájárulna, hogy tudjuk, hogy
igen.
Ki ő.
Hogyha én egy mondatban akarnám, vagy kellene meghatározni, akkor azt mondom, hogy a Széchenyi ismeret birtokában jobb döntéseket tudunk hozni. Egyrészt Széchenyi nagy hangsúlyt fektetett az önismeretre, ami eleve a helyzet felismerés, a ki vagyok én, mik a képességeim, mit tudok, mit nem szabad csinálnom, hogyan fejleszthetem magam. Tehát az önismeret egyrészt nagyon fontos, másrészt pedig olyan értékeket fogalmaz meg a műveiben, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tehát én akkor, amikor azt mondom, hogy alacsony a Széchenyi ismeret, akkor nem csak tárgyi, vagy nem elsősorban tárgyi tudásra gondolok, hanem az a fantasztikus erő, ami benne kikristályosodott, és azt eredményezte, hogy egész életén keresztül a nemzet szolgálatába állította képességeit. És valahol mindig a közjó lebegett a szem előtt, és vajon előttünk a közjó, mennyire van gyakorlatilag, mennyire tudatosan cselekszünk a közjó érdekében. Hát Széchenyi segít nekünk abban, hogy elkülönítsük a dolgokat egymástól. Nagyon szépen leírja ezt a Hitel című
munkájában.
És ez a
mai napban is jól hasznosítható volna. Kiválóan. Ez a fajta hozzáállás.
Azt mondom, hogy ez nem csak a múltnak, és nem csak a magyaroknak érvényes filozófiai tartalom, hanem mindenkinek, aki saját magán vagy a környezetén javítani törekszik. Mindenki számára a világon, mának is, múltban is, és nem csak Magyarországon.
Ugye ön elsősorban Széchenyi szellemi hagyatékával foglalkozik. Látja az embert ezen a hagyatékon keresztül? Arra gondolok, hogy számomra mindig az a döbbenetes, hogy itt van egy fiatalember, elképzelem, hogy nagyon fiatalon elküldik katonáskodni, mégis fontossá válik számára tudatosan a magyar nyelv használata, és aki gyakorlatilag meg tudja ragadni mindig a problémát, a tennivalót, ugye a szabad idejében utazgat, és mindent igyekszik rögtön az ország javára lefordítani. Most például olyan, hogy hazafelé igyekszem, nincs itt híd, na ide kéne egy híd, vagy szükség van egy tudományos akadémiára, és hogy ebből lesz is valami. Valami egészen más kort képzelek köré, amikor egy ember ilyesmire képes.
Hát érdekes, amit mond. Talán mindannyian eljutunk oda, hogy át akarok menni a zajló Dunán, és nem tudok, és akkor ide kellene egy híd. De Széchenyire az jellemző, hogy nem csak észrevette, felfedezte a hiányokat, hanem zseniálisan megszervezte. Például a szakembereket, ahogy igénybe veszi maga körül. Akár a vízszabályozásnál, akár az Alduna hajózhatóvá tételénél, akár Selyemhernyó vagy Balatonigóz, bármelyik projektjére gondolunk, ő ezeket megszervezte, megtalálta a finanszírozási módját. Milyen viták voltak például a Tisza szabályozást megelőzően, hogy rávilágítson arra, hogy ti birtokosok, akik itt a Tisza környékén éltek, csomó termőföldet nyertek azáltal, hogyha a Tiszát mederbe tereljük, határozott mederbe tereljük. És ezzel a ti erőforrásaitok fognak nőni. De hát a híd vonatkozásában is sok főnemes, például Ciráki országbíró nem volt hajlandó támogatni ezt a projektet, mert a nemeseknek is adót kell fizetni, ha át akarnak menni a hídon. Azt mondta, hogy inkább lenne egy bajáig, de ő nemes létére nem fog adót fizetni. Tehát egy csomó olyan ellenállást kellett leküzdeni, amit mint akadályokat ügyesen vett. Mi eljutunk odáig, hogy valamit kellene csinálni, de nem biztos, hogy találunk partnereket, nem biztos, hogy a megfelelő eszközöket használjuk föl ennek érdekében. Szerencsés esetben persze igen, és akarjuk is, de ezek az együtt gondolkozások vagy összefogások nagyon sok esetben hiányoznak.
És ez egyszerűen az egyén képessége, tehát az ő polihisztor mi voltja, a tanultságból ered, a tapasztaltságból, vagy egyszerűen a korból, vagy a család vagyoni helyzetéből?
Nagyon sok minden a levegőben volt. Ő ezeket jól ragadta meg, és még hogyha nagy ellenállás keletkezett is, például amikor a hitelt kiadta, akkor voltak, akik égették a könyvet, voltak, akik istenítették.
Tehát megosztotta az országot.
Megosztotta az országot, és alaposan végig gondolta, hogy mit miért. Tehát akkor, amikor ő nem tudott hitelt fölvenni a bankárjától, mert földjeire már több pénzt nem adtak, hiszen eddig is egy hipotéka terhelte, tehát jelzálog terhelte, és a pénzember nem ad annak, akitől nem tudja biztosan, hogy vissza fogja kapni. Itt volt egy olyan törvényi háttér is, amit át kellett törni, amit meg kellett magyarázni, hogy miért kell megváltoztatni egy ősi rendet, és hát végül azt mondom, hogy igen, képessége volt arra, hogy ezeket lépésről lépésre felmérve megfelelő döntéseket, megfelelő szakembereket igénybe véve elvégezze. Utólag persze minden könnyűnek tűnik, de akkor, amikor ő 1828-ban nem kapott hitelt, már pedig neki szüksége lett volna pénzre, akkor őt ez nagyon megérintette, megütötte, és hát akkor kézbe vette ezt a problematikát, és eljutott a hitelig.
De igazából nem válaszolt a kérdésre, tehát hogy mi a kulcsa annak, hogy ő meg is tudja valósítani azt, ami hirtelen, mint probléma, és megoldás megjelenik előtte, az az ő személyiségének köszönhető, vagy a korszellemének köszönhető?
Biztos egy bizonyos érzékenységnek köszönhető a világlátás ebben a kérdésben. Nagyon fontos dolog, hogy hol járnak más nemzetek, más országok, hogyan kezelik és oldják fel a problémáikat. Hát ő bejárt Európát, eléggé tájékozott volt.
Ez is a tudatos amerikai nemesi nevelés egyébként?
Hogy feltétlenül, hát apja küldte Angliába, és már kora ifjúságában megtanították őt, hogy adminisztrálja magát, naplóírás, ami aztán végigkíséri az életét.
Mert ugye ez is így a tudatos gondolkodásnak, hát, a cselekvésnek igen, egyébként önismeret,
tudatos
a segítője.
Igen. Aztán nagyon jól választotta meg a barátait. A katonai évei alatt tapasztalnia kellett, hogy a háborút el lehet veszteni egy ló miatt. Jó lovak kellenek. Nem csak Angliába ment lovakért, Erdélyben is Veseleményevel való barátsága így alakult ki. Ebből következett, hogy tenyészteni kell a lovakat, jó lovakat kell tenyészteni. Elindul a lóverseny. Tehát egyik dolog hozza magával a másikat, hát hogy hány tényező játszhatott szerepet abban, hogy ilyen hatalmas személyiséggé váljon, ezt nem tudom megmondani. Biztos, hogy nem volt ilyen 20 évesen vagy 30 évesen, bár akkor is fantasztikus teljesítményekre volt képes. A lipcsei csatánál ismert a történet, egy futárszolgálatot kellett teljesítenie, és sürgős volt az ügy. Hát ő a ellenséges francia táboron keresztül lovagolt, mert így le tudta rövidíteni az utat.
Család vagyoni helyzetének, vagy egyáltalán a saját vagyoni helyzetének miféle szerepe van ebben? Vagy mennyi kötelességtudat van benne, hogy az ország javára kell ezt fordítanom?
Ez biztos, hogy a neveltetéssel együtt már Széchenyinél jelen volt.
Ez természetes akkor egyébként egy nemesi család
minden, részéről? Nem, egyáltalán nem. Nem mindenhol, sok helyen igen. Tehát az a gondolkozás, hogy amit kaptál, az csak kölcsön van nálad, hogy a feladatokat jól el tud látni. Hát azt neked tovább is kell adni, sok oldalra tovább kell adni. És hogy neki módja volt arra, amikor a családi apai birtokokat felosztották a testvérek között, hogy önállóan gazdálkodva képes legyen arra, hogy a birtokainak egy részét inkább eladta, meg átadta, és ezen a pénzen inkább az iparba kezdett fektetni, hát kezdte átalakítani a vagyoni szerkezetet, és ezzel nagyon sok tapasztalatot szerzett. Tehát olyan szavak is például, mint részvény Széchenyitől származnak. Hát akár a Dunahajózás vonatkozásában, akár a selyemhernyó tenyésztéssel kapcsolatban nagyon sok ilyen példát lehet hozni az életéből. Biztos, akinek nincs eszköze, az korlátozott is.
De nem mindenki használja az eszközeit egyébként a haza javára.
Hát a közérdek az nagyon fontos, de Széchenyinél mindig azt látjuk, hogy nem csak a közérdeket tekintette, úgy tekintette, hogy mindenki nyerjen. Tehát neki is hasznos legyen, másnak is, a köznek is hasznos legyen. Tulajdonképpen Széchenyi a kor egyik nagy utilitárius filozófusa, a haszonelvűséget hirdette minden szinten. Ami nem hasznos, az úgyis el fog múlni, azzal nem érdemes foglalkozni. Hát ilyen gyökerek részben a szülői házból, részben a kor tudományos forrásaiból, részben saját tapasztalatából származnak. Tehát összetett, nem lehet egy-egy konkrét dologra ezt leszűkíteni, úgy gondolom.
Akár a fővárost járva is kézzelfoghatóan itt van, hogy mit adott nekünk Széchenyi. Belebotolhatunk, akár csak a Lánchídon átsétálva. De mi az, ami megmaradt, vagy amit itt hagyott nekünk a szellemi hagyat? Egyáltalán mi minden tartozik ehhez hozzá? És hogy lehet az, hogy ez a szellemi hagyaték hungarikummá vált?
A szellemi hagyaték alatt én Széchenyi írott életművét tekintem. Ez mérhetetlenül nagy, és akkor egy-két fájdalmamat is elmondom ezzel kapcsolatban. Az elmúlt évtizedekben, mondjuk úgy két-három generáció vonatkozásában a politika, ha finoman fogalmazom, nem tette lehetővé, vagy nem támogatta, hogy a Széchenyi ismeret kialakuljon az ifjúságban. A II. Világháborút követően megszűnt a átfogó, szisztematikus, tudományos Széchenyi kutatás. Ami azóta történt, nagyon sok nagyszerű dolog, akár a naplóknak a kiadása, akár konferenciák már 1960-ban a közgazdászok vándorgyűlésén, vagy akár más most legutóbbi projektet, hogy említsem, 260 levél megjelent. A levelezésnek egy töredéke ugyan, de ez az egyik legnagyobb hiány. Manapság ott tartunk, hogy nagyon sok a fehér folt a Széchenyi életműben, amit még nem kutattak, amit még nem kezeltek.
És akkor ezt még fogják?
Tehát, muszáj.
Hogy, hát mert ilyen... hogy telik az idő, ugye egyre távolabb kerülünk tőle, akarják-e, kell-e, van-e, aki ezt megtegye?
Hát feltétlenül kell, ezzel tartozunk. Tehát ez nemzeti adóság, hogyha úgy tetszik, hogy vegyük kézbe, vessük kézbe. Naplók több mint 50%-a nincsen lefordítva még magyarra. Tehát amit ilyen vastag könyvet levesz a polcáról, az egy válogatás, az Oltványi féle válogatás, nagyon jó anyag, de több mint még egyszer ennyi. Ott van, amit le kellene fordítani.
Hát az önpolcán hány kötet van?
Hát nem tudom, nagyon sok, és mindegy, hát ez más kérdés. Nagyon sok, és van olyan, ami eredeti, van olyan, ami Széchenyi által dedikált, van olyan, ami reprint. Ilyeneket, hogyha látok, akkor általában megveszem, és akkor iskoláknak vagy intézeteknek, akik igénylik is, Széchenyi könyvtárat állítok össze, és akkor megy akár belföldre, akár külföldre. Hát ez egy misszió, de darabszámban nem, méterben jobban meg tudnám mondani, vagy súlyra.
Arra tette fel az életét, hogy legyen feldolgozva ez a szellemi hagyaték, vagy legyen lefordítva magyarra?
Én nem tettem fel erre az életemet. 2000-ben ellenállhatatlan vágyat éreztem, hogy Széchenyi minden műve legyen kiadva. Ezt meg is tettük, CD-n adatbázisba leírtunk mindent, ami eddig nyomtatásban megjelent. Sőt, ennél egy kicsit többet, mert a hiányok között még nem említettem a levelezést. Több száz Széchenyi levél még nincs kiolvasva az eredeti gótbetűs kéziratból, tehát mai német nyelven se lehet olvasni, így hát magyarul sincsen meg, nem hozzáférhető, és amíg ezek meg nem történnek, addig nem is lehet mondjuk a levelezés kritikai kiadásához hozzálátni.
A kritikai kiadás az mit jelent?
A kritikai kiadás azt jelenti, igen, értelmezik, megmagyarul lábjegyzetekkel, kiegészítik, szöveget pontosítanak, összehasonlítják az eredeti kéziratot a eddig nyomtatásban esetleg megjelenővel, tehát végig elemzik, és ahol kell, ott akkor magyarázattal kiegészítik.
Szóval ott szakítottam félbe, hogy szeretné, hogyha minden Széchenyi íromány, írott mű meg lenne magyar nyelven kiadásba, és ez meg is történt CD formában.
Hát tulajdonképpen részleges, mert a leveleknek egy részét, tehát amit lehetett, azt leírtuk, de csináltunk egy olvasótábort, nem csak egy évben, ahol egyetemistákkal, történészekkel és nyelvészekkel tanítottuk kiolvasni a kéziratos gótbetűs leveleket.
Na, és hány jelentkező volt egy ilyen táborra?
Hát körülbelül olyan 10-12, és Pira tanár úr felügyelte úgy távolabbról, és Simon V. Péter volt, aki szakmailag vezette ezeket a táborokat.
És akkor ott a nyári napsütésben próbálták kisilabizálni akár a gótbetűket?
Hát Prohászka gimnáziumba kaptunk erre helyet, és így van, nyári időben ott silabizáltuk, és aztán...
Mi ennek a szépsége?
Hát milyen a szépsége egy felfedezőnek, egy hegymászónak, vagy egy sarkutatónak, aki elér valahova. Kicsit kötelesség is, úgy gondolom. Ez akkor világlik majd ki, amikor nem kampánymunkát végzünk, hanem nyugodt körülmények között el tudjuk olvasni. A napló milyen nagy hatású volt akkor, amikor megjelent. És nagyon szívesen ma is leemelik a polcra. Ez nem olyan, hogy elolvassam elejétől a végéig, de úgy akár egy kort keresek, egy bizonyos körülményt keresek. A napló vonatkozásában azt el tudom mondani, hogy ezen a CD-n németül a teljes napló szerepel. A magyar fordításokból pedig az, amelyek elérhetők voltak. És aki lefordította, mert ugyanazt a szöveget többen is lefordították, az is benne van. Én abban próbáltam segíteni ebben a CD-s kiadványban, hogy adatbázisba szerveztem az egész életművet, szóalak szerint kereshető. Arra vagyok kíváncsi, hogy a hajózással kapcsolatban Széchenyi mely helyeken mit gondolt, vagy mit mondott, akkor a kulcsszavakat kell beírni, és akkor egyik művéből ezt, másik művéből azt ki tudom venni. Hát ez egy kutatótól függő kérdés, amit a kutatónak kell egy bizonyos helyzetben föltenni kérdésként.
Körösiné dr. Merkel Hilda, a Széchenyi Társaság elnökségi tagja, illetve a Széchenyi Budakeszi Baráti Kör alapító tagja. Mit gondol, Hilda, kell népszerűsíteni ma Széchenyit?
Meggyőződésem, hogy igen. Nagyon sok kérdésre választ kapunk a Széchenyi életműből. Ha Széchenyit ismernénk, az ember, a hazafit, a nagyszabású gondolkodót, a zseniális embert, aki ajándék ennek az egész nemzetnek, akkor nagyon sok helyzetben lenne egy modellünk, egy mintánk, lenne egy iránytűnk, amely eligazítana minket. Én azt hiszem, hogy Széchenyi életművét nem ismerik Magyarországon. Ennek több oka is van. Politikai oka, ami a múltból fakad, és van egy objektív oka is, amely, és ezzel kezdeném, talán abból adódik, hogy Széchenyi nem csak tettekben, de írásaiban is egy egészen különleges személyiség. Nagyon sok könyvet, nagyon sok munkát adott az embereknek, nyomtatásban megjelenő munkáit, amelyek mind forradalmian újak, és mind válaszok voltak egy-egy nagy problémára, amely problémák azóta is aktuálisak, gondoljunk csak a hitelre. Ezek nyelvezete nem egyszerű. és a mai ember nem, mint tudjuk, a Gutenberg galaxis talán veszélyben van, talán nem tudom, de biztos, hogy kevesebbet olvasnak, és ha egyáltalán olvasáshoz jutnak, akkor ez a veretes régi nyelv, ugye 19. század eleje, és hát mondjuk második felének a nyelve, tehát még a nyelvújítás is közben, nagyon emberpróbáló feladat, tehát a primér műveket kevesen ismerik. Ennek persze nem az a megoldása, amit sokan javasolnak manapság, hogy kvázi fordítsuk le mai magyarra, mert én azt hiszem, hogy ezzel a színe, az illata, a fénye veszne el, de mindenképpen ismertetni kellene azokat a csodálatos tartalmakat, mind szakmai, mind főként erkölcsi vonatkozásban, amelyek ezekből a művekből sugároznak.
Mit értelet, hogy erkölcsi vonatkozásban? Mert hogy kihangsúlyozta, hogy erkölcsi vonatkozásban? Mire gondol?
Igen, ezt nagyon-nagyon kihangsúlyozom, mert az a becsület, konfizi alapállás, amelyet Széchenyi az egész életét leélte, nem titok, hogy a keresztény erkölcsben, a katolikus vallásban gyökerezik, de ő ezt magán is számon kérte, és a naplójából tudjuk, hogy erről számot is adott. Egy érzékeny, lelkiismeretű emberről van szó, aki ezt a nagyon magas mércét otthonról hozza, hiszen Széchenyi Ferenc levelei a fiához olyanok, mint a Parainézis, olyan, mint Szent István intelmei. Tehát ő egy olyan erkölcsi, világnézeti háttérrel indul, ami nélkül Széchenyiből ezt kimerem jelenteni, soha nem lett volna a legnagyobb magyar szóban, tettben, gondolatban, szándékban, mint aki lett.
Milyen hát Széchenyi nekem... Istvánt lát maga előtt, vagy melyik arcát nézi a legszívesebben?
Én nekem a hazafi az, aki az energiáját, a zsenialitását, a saját vagyonát, az idejét, a kapcsolatait, mindent arra használ, hogy az álmait megvalósítsa, és ezek az álmok mind Magyarország felemeléséről szólnak. Ezt nézem a legszívesebben. Ez az, amit tulajdonképpen egy ilyen mítosz vesz körül, de ez a mítosz olyan tényekben manifestálódik, mint a Lánchíd, mint ezek a művek, amiről beszéltem, mint a Magyar Tudományos Akadémia, a Nagyszentki Kastély, és akkor nem beszéltünk a lótenyésztésről, a színházról, a hengermaromról, a dunai hajózásról, a Tisza szabályozásáról, és ezt sorolhatnánk a végtelenségig. Ez az egyik oldal. A másik, akit azért nagyon szeretek, a naplókban megjelenő, tépelődő, küszködő, magát gyengének érző, a teljesítményével soha nem elégedett Széchenyi, akinek azért volt egy betegsége is, ennek a betegségnek a leküzdése, az ezzel való együttélés, ennek a krízisei, ezek mind-mind benne vannak ebben a képben. Ezeken a pontokon kicsit közelebb van hozzánk ez a hatalmas zseni, emberi olyanabb, mint amilyenek mi vagyunk, de amire nagyon felnézek, és ami miatt Széchenyi nekem az életem, a gondolkodásmódom egyik központi figurája, az a hatalmas tetterő, és az a keresztény vallása mellett másik vallása, amit hazaszeretetnek hívunk.
Ugye találkozik még most is a katedrán, az egyetemi katedrán diákokkal, illetve évekig tanított gimnazistákat. Mit tapasztal azon felül, hogy ott van általában minden iskolában Széchenyi portréja a falon? Tudják, hogy kivel néznek szembe? Szembe akarnak nézni vele egyáltalán?
Én azt hiszem, hogy az ifjúság mind könnyű helyzetben, hiszen feltétlenül vágyik ideálokra, feltétlenül vágyik modellekre, példaképekre. Ugyanakkor ezek olyan számban jelennek meg az életükben, a médiumokban, az interneten, egészen más előjelű sztárok, híres emberek idézőjelbe, hogy én úgy érzem, hogy nagyon zavartak. A nagy tettek, a nagy szavak, ez a fajta élet áldozat, amit Széchenyi valóban elénk élt, és ami valóban az életébe került, nem feltétlenül szólítja meg őket akkor, hogyha nem tudják a hátteret, hogyha nem bontják ki felnőttek, szülők, tanárok, médiumok, akár a közvélemény egyes ünnepek kapcsán, mindazt, ami ebben a névben, hogy Széchenyi, vagy ebben a fogalomban, mondhatnám már így is, egyszerűen benne van. Ezt ki kell bontani. És én azt gondolom, hogy ez a magyar identitásunkhoz is nagyon szorosan hozzá tartozik, és ennek tudatosítása egy komoly feladat lenne. Az a fajta elkötelezettség a haza iránt, ami ugye a 48-as forradalom légkörében, az már egy robbanás volt, amelyet évszázados szenvedés kérdés és szabadságvágy készített elő. Ennek az atmoszférájában jelenik meg Széchenyi, aki a reformjaival, a gondolkodás módjával valóban országépítő, mellette Kossuth a forradalmár, akivel sok mindenben nem ért egyet. Én egyébként teljes egészében Széchenyi véleményét osztom. A forradalom az vér, és az halált jelent, és minden csepp magyar vérért tár volt. De hajlandó alázatánál, a hazaszereteténél, az okosságánál fogva beállni abba a kormányba a közlekedési miniszternek, amelyet Kossuth irányít, mert tudja, hogy a haza érdeke ezt kívánja. Na ez az alázat, amit ma nagyon-nagyon örülnék, hogyha a politikusaink látnának. Ennek nyoma nincsen a mai politikában. Tehát alázatról nem retorikai szinten, hanem valóságosan tettekben, és ilyen lépésekben önmagáról lemondva, ha tetszik, az elveivel szemben, mert a haza ezt követeli. Ő valóban megtette, amit megkövetelt a haza. És a tankönyvekben a csodálatos reformkorról sok minden szerepel, a történelmi tankönyveket folyamatosan írják át, újítják meg, hiszen azért az elmúlt 40-50 évben nem igaz történelmet tanultunk. Ez az én generációmra is érvényes, tehát ezt mind revidálni kell, ez folyamatban van, de én azt hiszem, hogy a médiumoknak, a közbeszédnek, a magyar közéletnek komoly feladata van abban, hogy az ifjúság figyelmét felhívja arra, amit aztán a tankönyvekben részletesen megtalál. Ez a tanárképzéstől az oktatáson át a médiumok hihetetlen nagy lehetőségeit is beleértve meg kell lépnie a magyar társadalomnak.
Hungarikum mellett a Széchenyi szellemi örökség.
Igen. Hát tulajdonképpen ezek nem gazdasági eredménnyel járó tevékenységek, hanem belső késztetések.
Ön kezdeményezte, hogy legyen ez a szellemi örökség Hungarikum?
Igen, a Széchenyi Alapítvány kezdeményezte, és amikor szó volt arról, hogy a országgyűlés foglalkozik ennek a kérdéskörnek a törvénybeiktatásával, attól kezdve én már hegyeztem a fülemet, és érdeklődtem, vajon mennyi idő, mikor fogják elfogadni a törvény. Na, ez 2012 novemberében, hogyha jól emlékszem, a hónapra sikerült, de végrehajtási rendelet csak 2013 márciusában jött ki, és akkor kezdtünk el intenzíven foglalkozni azzal, hogy na, készítsen a Széchenyi Alapítvány egy javaslatot arra vonatkozóan, hogy a Széchenyi szellemi hagyatéka legyen Hungarikum.
Na de szokott ilyesmi Hungarikum lenni?
Hát a statisztikákat, hogyha nézzük, hogy miféle Hungarikumok vannak, akkor viszonylag szerény mennyiséget képvisel a szellemi hagyaték. De a törvény az ezt lehetővé teszi, és mi ennek alapján állítottuk össze a javaslatunkat. Úgy tudom, hogy ez fejtörést okozott a Hungarikum Bizottságnak, mert a szellemi hagyaték nem annyira kézzel fogható, mondjuk, mint egy karcagi birkapörkölt, és sokan a Széchenyi kutatók között képviseltek olyan álláspontot, hogy ugyan már ne kerüljön a kettő egymás mellé. Van ebben sok igazság, de hogyha a Hungarikummá vált értékeink, azok védettek és támogatottakká lesznek, akkor feltétlenül kötelességünk, hogy fölmutassuk, hogy micsoda kincs van a birtokunkban. És itt, amikor kincsről beszélek, akkor mindig eszembe jut Környei Attila, a Nagyszentki Múzeum igazgatója, akinek nagyon-nagyon sokat köszönhet a Széchenyi mozgalom. Azt mondta, de ez valahol a Széchenyi életműben is szerepel, nem pontosan így, hogy hát a értékek vonatkozásában általában az emberek úgy viselkednek, ilyen ölelő mozdulattal, hogy na, hát akkor ez az enyém, én ezt befogadom, ezt én akarom, ez legyen nálam. A szellemi hagyaték vonatkozásában és pontosan Széchenyi műveivel kapcsolatban olyan kincses bányát talál a kutató, hogyha akarja, hogy inkább így föltéve a kezét, hogy emberek, figyeljetek, gyertek ide, mert itt kincs van, és annyit visztek magatokkal, amennyit csak bírtok.
Azt említette már, hogy valamikor a 70-es években nekiveselkedett, hogy végigolvassa a Hitelt, átrágja magát, pedig úgy tudom, hogy most nyáron fog megjelenni a Hitelnek egy magyar nyelvű változata.
Nagyon jól értesült. Én hát így pestiesen szólva be vagyok zsongva, mert túl vagyunk már a kötetnek a jelentős részén.
Na de akkor eddig milyen volt? Tehát, hogy miért kellett átírni? Mi volt, ami hozzáférhető volt?
Ha valaki érezte azt, mert pedig biztos, amit én 20 év körül, hogy illene nekem elolvasni a Hitelt, és le is vette a polcról, és belekezdett, akkor rövid idő után letette, ha csak valami külső kényszer nem hatott rá, hogy végig kelljen olvasni, mert a nemes gróf a szóhasználataival, a nyelvhelyességi mai értelemben vett szabályokat, ahhoz képest idegen szövegeket talál az ember. Csak példának mondom, hogy 7200 apostrofot írtottunk ki a Hitelből. Nagyon sok rül, ragos alakot, mellékni fokozásánál rövidebb formát, hogy magosb, átalakítottuk, de hát ezek csak inkább ilyen egyszerű fogalmi kérdések, ennél mélyebbre nyúltunk. Hungarikummá vált a Széchenyi életmű. Egyik kiváló barátom, dr. Hajtó Ödön mérnök, levette a polcról a Hitelt azzal, hogy akkor most ő az unokáinak a kezébe adja, 20 év körül korban lévő unokáknak a Hitelt, hogy itt van, olvassátok el.
Megérnének az unokák, értelem, nem és tudom nagyon elképzelni ma azt a 20 évest.
Azt a megállapítást tette, hogy ezt nem lehet elolvasni. Nem fogják elolvasni, mint ahogy olyan sokan nem olvasták el. Letették. A körmondatokba elvész az olvasó, vissza kell lapozni két oldalt, hogy akkor most mit is akart mondani. Elvész az ember tényleg a Hitelben. És akkor én kértem a barátomat, hogy erről írjon egy cikket. Föltettük a Széchenyi Fórum portálra, és ott kommentekben pro és kontra széchenyisták ezt véleményezték, hogy én is megpróbáltam már, nem az jött le. A világon nagyon sok helyen, nagyon sok fontos irodalmi, vagy zenei, vagy színpadi művel megtörténik, hogy átírják mai értelmezésre, csak a Bibliára gondoljunk például. De ezek között is, és a között érlelődött a helyzet, hogy végül is a Hitel nem nyelvi emlék. Tehát nem kell olyan szigorúan ragaszkodni a szövegéhez. Közben kezembe került Széchenyinek a véleménye, ami 1830-ban a Hitel megjelenésével kapcsolatban a német fordításokra vonatkozott. Engedélye nélkül elég pocsék fordítások kerültek ki a nyomdából, és ő nem azt kifogásolta, hogy az egyik mondat nem szó szerint van lefordítva, hanem inkább olyat most példának mondom, a világ, ami ezt követő mű, hogy a világot azt a világ mindenséggel azonosították, nem pedig a világossággal, amire irányult az ő műve. Tehát egy a lényeg, hogy gördülékenyen olvashatóvá akarjuk tenni, ugyanakkor minimális változtatásokat akarunk a könyvben. Ez a munka folyamatban van, és nyár folyamán ki fogjuk adni a Hitel átiratát ami a 21. századnak megfelelő és befogadhatóvá válik.
Ugye azt említette, hogy nem nyelvemlék, tehát nem feltétlen kell a nyelvezetét őrizni. Tulajdonképpen államgazdasági irodalom, azt hiszem így titulálják. Miért kell elolvasni? Mi az, amit ma gazdasági szemszögből tudni kell, ami ott van lefektetve?
Hát ez sokkal több, mint gazdasági. Sokkal-sokkal több. Olyan elemzéseket tartalmaz, amelyek szempontjából nem közömbös, hogy 1830-ban vagy 2016-ban hangzik el. Tehát olyan...
Például micsoda?
Például az önismeret vonatkozásában, hogy mennyire akadályoz döntéseinkben a hibás önismeret, hogy mit képzelünk magunkról, és milyen álláspontot kell fölvenni. Ezzel kapcsolatban nagyon szép és érdekes okfejtés van, és a szélsőségeket is bemutatja. Ez nem gazdasági kérdés, de természetesen benne van a vagyon kérdése, hogy azt hogyan kell fölhasználni. Most, hogy ez éppen föld, vagy pedig nekem van egy tőkém, az már egy kicsit más kérdés, de alkalmazható. Tehát mai ember számára igen hasznos olvasmány, és én úgy érzem, hogy fontos missziót látunk el azzal, hogy ez a könyv olvashatóvá válik.
Mit gondol, hogy a mai ember számára, vagy a mai kor számára miféle példakép lehet Széchenyi, vagy mit sugallhat egyáltalán Széchenyi alakja? Mert hogy annyiféle példakép van előttünk, olyan zavarosan színes lett a világ.
Hát sok közül hittem, nem is tudjam, hogy mit ragadja ki. Egész életét annak szentelte, hogy munkálkodjon a közjóért. Olyan példát mutatott ezzel, ha ennek csak egy pici részét meg tudjuk fogadni, akkor már sokat tettünk. De az egyik dolog hozza magával a másikat, mint ahogy a Széchenyi életművel kapcsolatban is említettem, hogy építkezik, hogy tud egyik dolog sikeréből a másikba eljutni, azt elkezdeni, azt is végigvinni, és hát egyszerre természetesen több dolgot is csinált. Én azt gondolom, hogy meg kell ismerni. A műveit is meg kell ismerni, ezért is mondtam azt, hogy a Széchenyi ismeret növelése az egyik legfontosabb feladat, amit már az iskolába el kell kezdeni, és változatos formában be kell mutatni az ő életét és eredményeit.
Ugye a Széchenyi Alapítvány elnöke, de létezik Széchenyi Emlékbizottság, létezik Széchenyi Kör, vagy Széchenyi Társaság.
Országos Széchenyi Kör, igen.
Miért ez a sok társaság, és mire készülnek?
Hát most központi kérdésé kezd válni, hogy 2016. szeptember 21-én lesz 225. születési évfordulója Széchenyinek. Nagyon fontos, hogy méltóképpen emlékezzünk rá, és a megemlékezéseknek egyik fontos eleme, hogy növelhessük a Széchenyi ismeretet. Létrejött egy civil emlékbizottság, éppen az Országos Széchenyi Kör, a Széchenyi Társaság és a Széchenyi Alapítványnak az összefogásából, amelyhez szóban már csatlakozott Nagyszenk önkormányzat, ahol szintén nagyon sok dolgot tesznek. Nagyon szeretnénk, hogy az Állami Emlékbizottság létrejöjjön, és kiadják a programjaikat. Én azt remélem, hogy ahogy a 200 éves születési évfordulót 1991-ben, mint ahogy a 150 éves halálévfordulót 2010-ben a civilek nagyon szépen megszervezték, levezényelték. A 200. születésnap alkalmával az Állami Emlékbizottság is létrejött, és ott egy nagyon jó együttműködéssel alakítottuk ki az emlékév programjait. Most is meg fogjuk tudni ezt tenni. És nagyon sok, nagyon változatos, mint amilyen változatos a Széchenyi tevékenysége és személye, ennek megfelelően kell a megemlékezések sorát is összeállítani.
Hogyha az országügyéről gondolkodunk, akkor valahogy mindig visszajutunk a reformkorhoz, hogy valahogy onnan kell kezdeni a rendbetételt, vagy ott van a lehetősége. Miért?
Én ezt nem gondolom. Most van egy adott helyzet, csak ebből kiindulva lehet fejleszteni, hogy példáink vannak, analógiák léteznek. Az természetes, de egyébként a reformkorban olyan szellemi nagyságok koncentrációját láthatjuk, ilyenek erről beszélhetünk, ami párját ritkítja. Hát Ötvös József, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Vörösmarty Mihály, Jókai Petőfi, tehát ezek együtt mind nagyon fontosak voltak abban a korban ott. Ma más a helyzet itt Magyarországon, mást is kell tenni véleményem szerint, de föl tudjuk használni azokat a tapasztalatokat és azokat a örökségeket, amelyekkel rendelkezünk.
Szerintem most azok a hetek következnek egyébként, amikor a kisdiákok is kicsit utána fognak olvasni, hogy ki is volt ez a legnagyobb magyar, nem? Azért a március eleje aztán jó időszak erre.
Igen, természetesen.
Én köszönöm szépen Budai Miklósnak, hogy felhívta rá minden esetre a figyelmünket.
Én is köszönöm.
Véleményüket továbbra is a magyarok@lanchitradio.hu e-mail címre, illetve a +36 30 749 67 20-as SMS számra küldhetik el nekünk. Köszönöm, hogy figyeltek ránk. Horváth Ágnest hallották.